Kulturális percek.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. A Maladipe Színház Ivón című előadása nyerte a lengyelországi 14. nemzetközi Gombrowicz Fesztivál fődíját, közönségdíját és a Szemle kollektív színészi játékáért járó elismerést is. Rozgonyi Ádám kérdezte Balázs Zoltánt, a színdarab rendezőjét, a Maladipe Színház művészeti vezetőjét.
Hogyan fogadták az elismerést?
Nagyon örültünk természetesen, bár az első díj odaítélése után mi megnyugodtunk, hogy valamilyen módon mi is részesültünk itt a sikerekből. Ez volt a közönségdíj, és akkor hátradőltünk. Aztán meglepetésünkre jött egy újabb díj, ami a kollektív színészi munkáért járt, és aztán később legnagyobb döbbenetünkre a Grand Prix-t, magát Gombrowicz kalapját kaptuk meg, mint fődíjat, ami aztán egyfajta eufóriát is jelentett a csapat számára, hiszen nem számítottunk ilyesmire. Egyáltalán már az öröm volt számunkra, és egy elképesztő lehetőség, hogy a jelenlegi helyzethez képest kijuthattunk egy másik országba, Lengyelországba, és ott megmérettethettük magunkat, illetve bemutatkozhattunk ezzel a nagyon különleges darabbal, előadással, azon a fesztiválon, amely a szerzőnek van szentelve, annak a szerzőnek, akinek a művét, ugye Gombrowicz, Witold Gombrowiczról van szó, az Ivón című darabját mi itt Magyarországon még januárban mutattuk be.
Miről szól ez a darab?
Valójában egy egyszerű képlet, van egy idegen test, egy idegen személy, egy idegen lény, ő maga Ivón, és az udvar, a királyi udvar, különösen a herceg valamilyen oknál fogva az elején még nem lehet tudni, szemet vet rá, és beemeli a maga környezetébe, és ezt a fajta idegenséget, ezt a fajta sajátosságot vizsgálva próbál egyre közelebb kerülni valamiféle rég elfeledett emberséghez, hétköznapisághoz, egy olyan tartalomhoz, ami már nem sajátja ennek az udvari formavilágnak. És ez a nyomozás, ez az anatómia elemzés, ez a test, személyiség, lélek, identitás féle anatómiának az elemzése, ez mozgatja a cselekményt, ami azt jelenti, hogy teljesen felbolygatja az udvar minden tagját, a magatartásukat, a viselkedésüket, és kifordulnak önmagukból. És aztán kiderül az előadás a darab végére, hogy nem Ivón a furcsa, az idegen, a más, hanem valójában ők azok, akik ezzel a furcsa töblettel nem tudnak, nem akarnak, nem szeretnének szembenézni. Természetesen a vége az, mint minden jó darabnak, hogy megpróbálják kelteni láb alól Ivont, tehát van egy krimi szála is a történetnek, sikerül nekik, tehát nem árulok zsákba macskát, ez Ivón sajnos rosszul végzi, tehát egy halszálkától megfullad, és aztán jön a nagy vákum, az űr, hogy hogyan tovább, hogy mit tudnak konzerválni a már megvolt rendszerből, és mi az, amit újra kell gondolni egy ilyen esemény kapcsán. Szóval egy elég komplex és elég szerteágazó témavezetésről van szó, és a mi esetünk minden este egy új Ivont avatunk, egy új Ivón kerül be a mi színészi közegünkbe, mert hogy a közönség soraiból választjuk az aznapi Ivont, magyarul a néző főszereplőjévé válik ennek a darabnak, ennek az előadásnak.
Egyébként hogyan zajlik egy ilyen nemzetközi fesztivál így a koronavírus járvány idején? Én úgy sejtem, hogy azért voltak szigorú biztonsági intézkedések Lengyelországban.
Csak is szigorú biztonsági intézkedések voltak a buszon, a reptéren, a színházban, a színház előtt, szóval nagyon komolyan vették mind a magyarok, mind a lengyelek ezt a folyamatot, és mi meg vállaltuk természetesen a méltányosság jegyében, hogy mindennek alávetjük magunkat, mert az a gondolat, az a lehetőség, hogy mi ott játszhatunk ezen a fesztiválon, ezen a rendkívül neves és minőségi fesztiválon, ez kellő inspirációt adott, hogy minden ilyen tortúrát, idézőjelben mondom, elviseljünk, de a nézők is nagyon fegyelmezettek. Természetesen, ahogy ma mindenhol, minden országban, ahol koronavírus helyzet van, csak néhány és kevesen ülhettek az 500 fős nézőtéren, azaz 100-an, a többiek pedig streamelt változatban nézhették otthonról, de örömünkre, mint utólag kiderült, amikor a számot megnézték, 1400-an tekintették meg otthonaikból, ami nagyon jó.
Balázs Zoltánt, a Maladipe Színház művészeti vezetőjét hallották. Székely Aladár a 20. század elejének nagyhatású portréfényképésze életét és munkásságát mutatja be a Petőfi Irodalmi Múzeum új kiállítása, amelyen a fotográfus Ady Endréről és Kosztolányi Dezsőről készített portréképe is megtekinthető. A január végéig látogatható tárlatról Rozgonyi Ádám kérdezte E. Csorba Csilla kurátort.
Székely Adár 1900-as évek elejétől fényképezett Budapesten, így az idősebb nemzedéket is, és már a fiatalabb nemzedéket is fotografálta, egészen az 1930-as évek elejé közepéig fotózott a Váci utcai műtermében, tehát az idősebbekből egészen Benedek Ellektől, Ábrányi Emiltől kezdődően az egész nyugat nemzedéket, a nyugat szerkesztőit, Ignótus, Hatvanit, Söflint, Móricot, Babicsot, főként Adit fényképezte, de fiatalabbakat is, tehát Téri Tibort, Balázs Bilát, és a képzőművészek közül pedig hát nagyon-nagyon sokakat, de itt most még kiemeltük a nyolcak generációját, tehát Kenstokot, Cigány Dezsőt, de van képe Gulácsi Lajosról is, és ellátogatott gyakran a gödöllői művésztelepre is, és azokat a művészeket is megörökítette.
Mi kell egy jó portréképhez?
Hát ez abban az időben volt elsősorban vita téma, nyilván mai napig erről beszéltünk és vitatkozhatunk, hiszen a Székely Adár úttörősége az abban rejlett, hogy eltért az azelőtti, tehát a század végéig divatos műtermi fényképészek gyakorlatától, aki többnyire ilyen eklektikus, historizáló környezetbe festett hátterek elé ültették be az alanyokat, lehetőleg minél díszesebb ruhába, hogy a társadalmi rangjuk jól látszódjon a képeken.
És Székely Adár ezzel szakított?
Székely Adár ezzel szakított, meg még pára mások is természetesen. Ő egy európai körutat téve tapasztalta azt, hogy Nyugat-Európában már nem annyira divat ez a fajta fotózás, és egy kicsit, tehát közelebb menve a személyiséget jobban tükröztetve, picit lélekbe látó, kicsit az egyéniséget kihangsúlyozó képeket készített.
De kellett úgy gondolom talán valamilyen jó baráti viszony is ahhoz, hogy a fotóalany megnyíljon, és úgy tudja elkapni a fotós őt, hogy teljes bizalommal és őszintén nézzen a kamera lencsébe.
Igen, ezt a kiállításban van egy hangfelvétel, amit Székely Adárnál dolgozott Giszer Gyula, amúgy szintén fotográfus mesél erről, hogy Székely Adár nem ültette be rögtön egy pózba, vagy egy nem állította be rögtön az alanyát, hanem beszélgetett vele, és egy hosszabb beszélgetés közben eredményeképpen fogalmazta meg azokat a portrékat, amiket mi ma a papírokon látunk.
Azt lehet tudni, miről igen. beszélgettek?
Szerintem Székely Adár az egy intelligens ember volt, és nyilván nagyon sokat kellett neki az olvasni, kiállításokra járni, akár koncerteket meghallgatni, hogy tudja, hogy ki most éppen a legmenőbb, vagy adott esetben milyen viták folynak a művészeti életben,
tehát
a társaság
kellett
életben.
Kellett talán a hiúságukat is legyezgetni a költőknek,
hát biztos, hogy sokaknak kellett legyezgetni a hiúságát, most az említett Giszert Gyula például azt meséli el, itt nem írókról van szó, hogy egy elég hát semleges, vagy közepes alkatú politikus személyiség ment el a műtermébe, akinől nem tudott a Székely Adár semmi megnyerő arckifejezést kinyerni, és akkor állítólag azt mondta a beszélgetés közben, na, hogy most gondoljon az ellenzékre, és hogy állítólag ettől nagyon határozott kifejezést kapott az arca, és rögtön megtalálta azt a pillanatot.
E. Csorba Csillát a Petőfi Irodalmi Múzeum Új Vizeken Írók és Művészek Székely Aladár műtermében című kiállításának kurátorát hallották. Már 19 magyar előadó és zenekar raktárkoncertje tekinthető meg online. Részletek Rozgonyi Ádámtól.
Folyamatosan kerülnek fel a raktárkoncert koncertfilmjei a Mindigo TV felületére, ahol egy ingyenes regisztráció után bárki az otthonából követheti végig a legnagyobb magyar sztárok előadásait. A különleges raktárépületekben készült felvételeken más zenekarok és előadók mellett az Edda művek, a Magna Cum Laude, vagy a Magyar Rádiós Top 40 slágerlistán többszörösen is szereplő Rúzsa Magdi koncertje is megtekinthető. Közölte az Inforádióval a projekt kommunikációjáért felelős Lunch Communication. Hozzátették, a zeneszerető közönség már 19 híresség egyenként 50 perces koncertje közül válogathat. A csaknem 200 előadót felvonultató sorozat létrehozásában és működtetésében a hasonló területen jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező Lunch Group vállalt szerepet. Az ügynökséget az Eventex Global Awards-on korábban már a világ legjobb rendezvényszervezői közé választották. A vállalat online felületein exkluzív tartalmakat is szolgáltat az érdeklődőknek, így például bepillantást enged a kulisszák mögé is. A raktárkoncert sorozat olyan kikapcsolódási lehetőséget jelent, amely segítségével a zenészek az elmaradt koncertjeiket online pótolhatják, rajongóik pedig járványhelyzetben is biztonságosan szórakozhatnak. Hangsúlyozták a szervezők. A koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került hazai könnyű zenei ipar támogatására indított koncertsorozat felvételei augusztus közepe óta tartanak. A közönség szeptember 21-től láthatja a digitálisan közvetített rendezvénysorozatot. A fellépőkről készült fotók, videók, exkluzív tartalmak és a sztárok folyamatosan bővülő listája a raktárkoncert.hu oldalon és a produkció hivatalos Facebook és Instagram oldalán tekinthetők meg.
Töredékére esett vissza a Magyar Nemzeti Múzeum látogatottsága a járvány alatt, tudta meg az Inforádió a Múzeum Kommunikációs és Közművelődési Igazgatóságának főosztályvezetőjétől. Dzsubák Tamás kérdezte Berényi Mariannát.
Amikor véget ért a karantén, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum is azt tapasztalta, amit a legtöbb európai nagy múzeum, főleg nagyvárosi múzeum, hogy töredékére esett vissza a látogatottság. Varga Benedek főigazgató úr kapcsolatba is lépett ezzel kapcsolatban több külföldi vezető múzeummal, és ugyanazt látták mi, hogy szinte eltűntek a látogatók a rendszerből. Nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez változzon. A jelen pillanatban a Nemzeti Múzeum viszonylag jó látogatottsággal büszkélkedhet, hiszen a WordPress kiállításon nagyon sok látogató van, alapvetően a járványügyi szabályokat betartva teljes látogatószámmal mozog a kiállítás.
Mekkora a bevételkiesés a járványügyi intézkedések miatt?
Ahogy minden nagy intézménynek, nekünk is emiatt jelentős bevételkieséssel kell szembenéznünk.
Mit jelent ez a számok tükrében?
Egyelőre a magam részéről még nem látom egyben a számokat.
A múzeum működése mennyire került veszélybe a jegybevétel jelentős kiesése miatt?
Ahogy a nyári hírekben is olvashatták, a Nemzeti Múzeum kapott hozzájárulást a fenntartásához. Ez azt jelenti, hogy egyelőre megoldható, hogy a működésünk normál menetben menjen. Nem is korlátozzuk a nyitvatartási órák számát, mondjuk az örvendetes látogató számemelkedés miatt különösen, és hát szerintem ez nagyon sokat számít, hogy a Nemzeti Múzeum egy ilyen időszakban nyitva tart, vagy sem, tehát ez mindenképp üzenetértékű.
A Magyar Nemzeti Múzeum kibírna még egy olyan bezárás, mint amilyen tavasszal volt?
Ugye a tavaszi bezárás is nagyon érdekes volt, mert annak ellenére, hogy nem voltak látogatóink, az online felületeinken elképesztő mennyiségű embert tudtunk megszólítani, most legyen szó a YouTube csatornákra elhelyezett filmekről, a digitális adatbázisról, tehát másfajta tartalmat tudtunk az embereknek adni, ami úgy erősítette a nemzeti identitást, vagy a tudásközvetítést. Alapvetően a Nemzeti Múzeum támogatottságán is múlik, hogy kibírná még egy ilyen időszakot, és hát bízunk benne, hogy ha még egy ilyen karanténhelyzet előfordul, ugyanúgy mehetnének tovább a dolgaink.
Berényi Mariannát a Magyar Nemzeti Múzeum Kommunikációs és Közművelődési Igazgatóságának főosztályvezetőjét hallották. Gyakorlatilag megszűnt a nemzetközi turizmus és a nemzetközi műtárgyforgalom is leállt a leglátogatottabb európai múzeumokban, értesült az Inforádió a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatójától. Dzsubák Tamás kérdezte Bán Lászlót.
A többi nagy európai múzeummal összhangban, amelyikeket mindazon múzeummal összhangban, akiket érintett a válság, és igazából európai múzeum ez alól sajnos nem kivétel, minden rendkívül drasztikus a létszámcsökkenés. Főleg ezt mondom a nagyon látogatott múzeumokra igaz, Londontól Bécsen át Budapestig. Nálunk is egy gyakorlatilag mindegy 90%-os visszaesésről beszélhetünk, tehát kontinens szerte 5-10% most a múzeumok látogatottsága a korábbi hasonló időszakhoz képest, hiszen gyakorlatilag megszűnt a nemzetközi turizmus, az idősebb korosztály, aki egy nagyon gyakori múzeumlátogató okkal nem igen mozdul ki ma, otthonról és nem megy kultúrás intézményekbe. Megszűntek praktikusan azok a szervezett iskolai csoportok, látogatások, akik egy speciális vezetés keretében látogatták a múzeumokat, és nem utolsó sorban ellehetetlenültek az időszaki nagykiállítások is, hiszen nemzetközi műtárgyforgalom is praktikusan leállt, hiszen számtalan múzeum nem egyszerűen zárva tart, hanem a kölcsönzési kérdésekkel sem foglalkozik, kölcsönzési zárlatot rendelt el. Tehát egy szó mint száz, mindaz, amiért az emberek vissza-vissza jártak a múzeumokba, és nyilván az a biztonságérzet, amely korábban fel se tételeződött, hogy bármilyen veszélyt jelenthetne mondjuk egy zárt térben való tartózkodás, a Covid ezt teljesen felülírta, és ez egy a nagyon látogatott múzeumok esetében egy különösen drasztikus visszaesés jelentett, és közé tartozott a Szépművészeti Múzeum is, hiszen mi voltunk a leglátogatottabb hazai múzeum, és méltó társai voltunk ezzel az európai nagy múzeumoknak.
A járvány miatt mekkora a bevételkiesés?
Ez gyakorlatilag a bevételeink esetében is, mint egy 80-90%-os csökkenés jelent, hiszen a bevételeinknek gyakorlatilag a szinte kizárólag a jegybevételeink jelentik, vagy a legnagyobb hányadat a jegybevételeink jelentik. Természetesen, mint ahogy említettem, sajnos időszaki kiállításainkat is kellene gondolni tőlünk, tehát nyilván van egy kiadás megtakarítás és egy kényszerű megtakarítás, azon összességében ez egy negatív szaldójú összeg, tehát a megtakarítások kisebbek, mint a bevétel csökkenésünk. Az állam ebben az évben segített, tehát ez azt jelenti, hogy a Szépművészeti Múzeum működése nincs veszélyben, reméljük az jövőben is így lesz, de mi nem erre készültünk, hiszen sok-sok éve mi úgy gondoljuk, hogy az a legfontosabb az embereket, nagy vonzó, izgalmas kiállításokat hozunk létre, úgy, mint az európai nagy múzeumok, amelyek természetesen drága kiállítások, több százmillióba is kerülhet egy-egy kiállítás. Ezek a kiállítások a közvetlen ráfolytásokat általában meg is térítik, hiszen a magas látogatószám lehetővé teszi, hogy ezek anyagi értelemben is visszatérüljenek. Sokszor mondtuk, ez is igaz, nem a sokba kerül kiállítás a drága, hanem az a kiállítás a drága, amit nem látogatnak az emberek. Tehát nekünk vonzó, izgalmas nagy kiállításokat érdemes szervezni, ez most ellehetetlenül, de 2021 őszétől ismét úgy készülünk, hogy jó ősztől talán már normalizálódhat a helyzet egész Európában, és az nyilván kihat majd a kutatásintézmények működésére, a múzeumokra is. Mi ősztől már nagy, a korábbi években elhalasztott nagy egyiptomi, ez évben készen elhalasztott nagy egyiptomi kiállítással, nagy Cezán kiállítással készülünk, 22-ben pedig Bosch kiállítás, El Greco kiállítás, tehát azt kell mondanom, hogy szeretnénk visszatérni hagyományos kiállítási rendhez, nagy kiállítási rendhez, ez az előkészülteket folyamatosan folytatjuk.
Milyen anyagi helyzetben van jelenleg a Szépművészeti Múzeum?
Jelen pillanatban a kieső bevételeink és a megtakarításaink, illetve az állami támogatásainak összessége, ennek a szaldója lehetővé teszi, hogy ezt az évet különösen buktatók nélkül, nagyon takarékosan ugyan, de végigvigyük. Jövőre pedig már reményeink szerint lesz egyfajta kilábulás az év második felében, tehát azt mondja, hogy takarékos gazdálkodással, különösebb nehézségek nélkül végig tudjuk vinni ezt a nehéz időszakon keresztül az múzeum működését.
Mit jelent az, hogy takarékos gazdálkodással?
Azt jelenti, hogy minden egyes pontot megnézünk, hogy mire adunk ki lehetőség szerint. Például, hogy eddig hétfőn voltunk csak zárva, nekünk például nyilván a teremő foglalkoztatás, a két nagy intézmény, Szépművészeti Múzeum és Magyar Nemzeti Galéria esetében az egy jelentős összeg, tehát azt például megvizsgáltuk, hogy mennyi a bevételünk, a látogatottság, és nagyon világossá vált, hogy ez a hét második felében, hétvégén erősödik meg. Napközben gyakorlatilag a töredékek töredéke volt a látogatószám a hét első felében, tehát így most hétfőn mellett kedden és szerdán is mi alapvetően zárva vagyunk, ha csak nincs valami speciális eseményünk vagy rendezvényünk, és csütörtöktől nyitjuk újra ki a kapukat. Tehát nagyon ez is egyfajta megtakarítási lehetőséget jelent, hogy figyeltük, most monitoroztuk a közönség szokásait, és ahogy igyekszünk, még egyszer mondom, a lehető legtakarékosabban működni.
Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de egy újabb bezárást kibírna a múzeum?
Igen, ezzel egyelőre éppen nem szeretnénk foglalkozni. Hozzáteszem, hogyha erre kényszerülnek a kultúrás intézmények, hiszen nyilvánvalóan nem csak múzeumokat érintene, bár a múzeumok ebben a tekintetben talán még előnyösebb helyzetben is vannak, hiszen nálunk a szükséges távolságot, vagy fizikai távolságot, a kellően magas beltereket, tehát az, hogy itt a rizikó minimálisra csökkentjük, természetesen most is már ugye maszkban kell látogatni a kiállításainkat. Például más hasonló zárt terű intézmények, mondjuk egy színházhoz képest az emberek egymásfél órát ülnek ugye egymás mellett egy térben, tehát nem mozognak. Ehhez képest ez még egy kicsit szerencsésebb helyzet az intézmény, de előfordulhat nyilván olyan helyzet. Számításaink szerint nyilván ezt is valahogy át tudnánk vészelni a végéig, jövő év elején, de egyelőre forgatókönyvvel reméljük nem kell foglalkozni.
Januárig látogatható a Dürer Kora című kiállítás. Miért döntöttek úgy, hogy az eredetileg tervezetnél hosszabb ideig látható a kiállítás?
Ugye saját gyűjtemény anyagról van szó, tehát ezt megtehettük, ugye nem volt szükséges más kölcsönadókkal egyeztetni ez ügyben. Egy olyan anyagról van szó, amelyet legutoljára 3 évtizedre láthatott a közönség, és biztos sokan voltak még, akik a most október közepéig tervezett zárásig ezt talán tervezték, de nem nézték meg talán éppen a vírus miatti tartózkodásból. Biztos vagyok benne, hogy sokak számára ez az elkövetkezendő 2-3 hónapban, 2,5 hónapban meghosszabbítás alatt egy okot és indokot fog jelenteni, hogy jöjjenek a Székműszeti Múzeumban, egy nagyon izgalmas kamarakiállításról van szó, és még egy hangsúlyozva, hogy ez saját anyagból volt, így nem volt nehézség ennek a kiállításnak meghosszabbítása. Tapasztalati tény, hogy a időszaki kiállítások sokkal inkább vonzák be az embereket, mint az állandó kiállítás. Az állandó kiállítással kapcsolatban, aki nem először jön el a múzeumban, az a pszichikai képzet, mindegy, hogy most 5 éve, 10 éve, 15, akár 20 év volt először a Székműben, és látta az állandó kiállítást, hogy ezt már tényleg látta, még ha időközben meg is újultak akár kiállítások, mint ez megtörtént a Székműszeti Múzeumban, hiszen 2018 végén az újranyításkor valamennyi állandó kiállítási egységünket megújítottuk, de az emberek hát mégiscsak az időszaki kiállítások vonzák újra vissza és vissza, és a Dürer kiállítást mindenképpen érdemes volt éppen ezért is meghosszabbítani.
Nemrégiben egy magas olasz állami kitüntetést vehetett át. Mit lehet tudni az elismerésről?
Valóban az a megtiszteltetés ért, hogy az olasz köztársaság elnöke az Olaszország csillagrendjének egy nagyon magas fokozatával ismert el. Még azt sem mondanám talán, hogy sőt, minden bizonyos, ez nem egyszerűen az én munkámról szól, hanem az intézménynek az elmúlt másfél tizedes munkájáról, amelyben a kollégákkal együtt, de nem csak a kollégák, hiszen egy ahhoz a tevékenységet, amit a Székműszeti Múzeum az elmúlt másfél évtizedben végzett, nagyon sok egyéb támogató és szövetséges kellett, nem csak a múzeum falain belül, hanem kívül is. És ennek a keretében fantasztikus kiállításaink voltak itáliai művészetről, emlékeztessek csak a Botticelli-től Michelangeli kiállításra, vagy éppen a Caravaggio-tól Canaltoi kiállításokra, amelyek rendkívül átfogó képet adtak az itáliai reneszánsz és barokk időszakról, de volt Parmigianino kiállításunk, vagy éppen a 20. századi Modigliani kiállításunk, tehát egy nagyszerű olasz sorozaton, itáliai sorozaton vagyunk túl, remélem, ez nem is, sőt, nem is jelentheti azt, hogy be is fejeződött, és ami nagyon fontos, hogy viszonosságképpen is megjelentünk jelentős nagykiállítások az elmúlt években itáliai kulturális metropoliszokban, Rómában, Milánóban, Székművészeti Múzeumos és Magyar Nemzeti Galériás anyagokkal, főművekkel. Tehát nagyon intenzív volt az elmúlt években az itáliai kapcsolatunk, és ezt ismert el az olasz állam ezzel a nagyon megtisztelő elismeréssel.
Ez az elismerés mennyire erősítheti tovább a nemzetközi kapcsolatokat?
Nyilvánvaló, hogy ez egy fontos mérföldkövek a két ország kultúrás kapcsolatában. Az évmészeti gyűjteménye hosszú távon is egy fontos hely és intézmény lesz az olasz-magyar kultúrás kapcsolatok tekintetében. Akkor válik élővé egy gyűjteményanyag, ha abból minél többet láthatnak, és minél izgalmasabb kiállítási kontextusban látogatók. Mi eddig is ezt tettük az elmúlt években, és ezt tervezzük a jövő évben is.
Bán Lászlót, a Székművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Débányász Gergő, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán.
A kulturális perceket hallották.